kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója. Műsorunk második felében fotókiállítást és a budapesti építészeti filmnapok programját is a figyelmükbe ajánljuk. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Az évad végén visszavonul, többet nem lép színpadra Molnár Piroska, a nemzetszínésze, Kossuth és Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész, Fehér Anna Magda összeállítása.
Drága, Misi se akarta megérteni, miért is vágyom vissza Létára. Mert mindenki Léta? Egy semmit mondó helységnév. De mi vagyunk, drágám, a szép Skalla lányok. Nekünk ott kezdődött az életünk hosszú mondata, és mi csak azzal tudnánk rátenni a pontot, ha te meg én most szépen visszaköltöznénk oda. És ott csönd lesz, drágám. Nyugalmas, békességes csönd.
A Magyar Hang készített interjút Molnár Piroskával. A beszélgetés utolsó kérdése, hogy hogyan bírja a feszített munkatempót, hogy minden nap próbál és játszik is. Molnár Piroska úgy válaszolt, hogy sehogy, alig. Ahogy fogalmazott, ezt az évadot még végigcsinálom, utána abba hagyom. Sokat járok majd színházba, de már csak nézőként. Molnár Piroska októberben ünnepli 75. születésnapját. Az interjúban arról is beszélt, hogy soha nem készített számvetést, nem összegzett semmit. Legfeljebb a hónap végén, hogy mennyi pénz maradt a tárcájában. Arról is beszélt, hogy nem bánta meg, hogy a Nemzeti Színházból a Thália Színházba igazolt. Ahogy fogalmazott, sokat köszönhet a Thaliának, mint a hímes tojással úgy bánnak vele. Molnár Piroska a Thália Színház tagja, de az itt játszott számos szerepe mellett a Rózsavölgyi Szalomban két alakításban is láthatja a közönség. A Kései Találkozásban és a Romance.com című produkcióban játszik. Mindkét szerepben Jordán Tamás a partnere. Időskori romantikus történeteket adnak elő két magányos ember találkozásáról. Molnár Piroska emblematikus szerepe az egyik Skalla lány Giza figurája Örkény István macska játékából. Az Örkény Színházban Pogány Judittal, Csomós Marival, Jordán Tamással több mint 10 éve játsszák az előadást. De ennél jóval hosszabb ideje láthatja a gyermekközönség Molnár Piroskát Bors néni szerepében a Kolibri Színházban. 25 éve játsszák töretlen sikerrel az előadást, amelyet most vasárnap is megtekinthet a közönség. Az Inforádiónak is nyilatkozott erről a legendás szerepéről Molnár Piroska.
A gyerekeknek mindig nagyon jó játszani, mert rendkívül szigorúak, tehát kívánnak az embertől egy olyan fajta fegyelmet és odaadást, amit én egyébként szeretek a munkában. Nézni a csillogó szemeket, akik teljes odaadással adják magukat vissza a színésznek, hogyha a színész adja magát neki. Ez egy olyan oda-vissza kölcsönhatás, ami mindig fölemelő az embernek azon a napon, amikor játszhatja a Bors néni. Bors néni életkora ellenére egy játékos és kedves fürge néni, tehát közel áll a gyerekekhez. Igazából úgy, ahogy van, szeretem a figurát.
Molnár Piroska pályája talán utolsó bemutatója, egyben az első monodrámában nyújtott alakítása is. Február elején tűzte műsorára az Orlai produkció az Egy német sors című előadást, amelyet a Hadszín Teátrumban játszanak. Molnár Piroska Brümhilde Pomzelt, József Goebbels titkárnőjét alakítja. A náci propagandaminiszter egykori titkárnője több mint 100 évesen őszintén nyilatkozott egy interjúkötetben mindarról, amit Hitler közvetlen környezetében átélt. Ezt a vallomást viszi színre az előadás. Molnár Piroska a Magyar Hangnak adott interjújában a színház feladatáról is beszélt. Ahogy fogalmazott, a színház azért van, hogy felmutassa a kor visszásságait, hogy felnyissa az emberek szemét. Ha 100-ból 2 elgondolkoznak azon, amit látnak, már nyert ügyünk van.
Budapest Fotófesztivál keretében a Kapa Központban nyílt meg a magyar származású, de Brazíliában élt világhírű fotográfus Tomás Farkas retrospektív kiállítása a Fény ritmusa című tárlatról. Fehér Anna Magda kérdezte Claudia Küszl kurátort.
A családja már a 19. század végén már üzleti szinten foglalkozott, a híres Hafa nevezetű üzlet az Andrássy úton, az is szintén a Farkas családé volt. Aztán a szülei 1930-ban költöztek Brazíliába, és ott már nagyon korán elkezdett fotózni, már 8 éves korában kamerát kapott apukájától, és 18 éves korában már olyan szinten fotózott, hogy bevették őt egy nagyon híres amatőr klubban.
A fényképészetének a csúcspontja, úgy tudom, a 40-es, 50-es évekre tehető. A fény árnyék, ugye ezt a címben, a fény ritmusa című kiállítás címben is kiemelik, tehát a fény árnyék abstrakciója egy központi szerepet tölt be az ő munkásságában, de ugyanakkor a humanizmus is jellemzi. Tehát ez a kettőség, az abstrakció és a humanizmus hogyan jelenik meg ezeken a képeken?
A 40-es évekre jellemző érdeklődése a kép abstrakciója iránt, grafikai, erős, kontrasztos képek, és majd az 50-es évektől indul nála ez az újfajta érdeklődés az emberek iránt, és egyre emberközpontú fotókat készít. Ezek a képek, amelyek főleg az 50-es évek végén készülnek, amikor meghívják őt, hogy Brazília városban fotózza az új utopisztikus felépült várost. Ott nem az építészetre koncentrál, hanem az emberekre, akik építették a várost.
Tomás Farkas a brazíliai fényképészetnek az úttörője volt, vagy legalábbis a modern művészi fotográfiának?
Igen, az egyik emblematikus szereplőjének tartják a modern fotográfiában, Brazíliában. Nagyon híres, elismert fotós, viszont annyi tehetsége volt, hogy nagyon sok mindennel foglalkozott. A 40-es évek után elkezdett filmeket készíteni, dokumentumfilmeket, galériát is nyitott, hogy fiatal brazil fotósoknak adjon lehetőséget, hogy bemutassák a munkájukat. Közben elvégezte a mérnöki egyetemet, és így São Paulo-ba, meg sok más helyen a fotolaborokat tervezett, meg épített, meg fotomagazint vezetett, meg a fotooptika üzletet, amelyet átvett apukájától, azt is üzemeltette, úgyhogy fantasztikus, hogy milyen sokoldalú volt. A kiállítás, amit a Kapa Centerben, tulajdonképpen az idáig a legnagyobb retrospektív kiállítása Tomás Farkasnak, és itt nem csak a fotós munkásságát, hanem egy pár filmet is bemutatunk, hiszen paralel dolgozott mind a két területen, és nagyon szép kapcsolatokat is tudunk bemutatni a különböző megközelítések között.
Claudia Küszölt a Fényritmusa című kiállítás kurátorát hallották. Épületek érzelmekkel, ez a mottója a 12. budapesti építészeti filmnapoknak. Vasárnapig a Toldi moziban vetítik az urbanisztikai kérdésekkel foglalkozó dokumentumfilmeket, és ingyenes városi sétákat is szerveznek a hétvégén. Fehér Anna Magda kérdezte Köves Bálint építészt, a szervező Kék építészeti központ munkatársát.
A filmnapok nyitófilmje a jelenlegi lakhatási válságról és leginkább az amögött meghúzódó folyamatokról szól, azokról a pénzügyi folyamatokról, amik szorítják kifelé a belvárosból a városlakókat. Arról szól, hogy az épületeink tárgyakká váltak, melyeket adnak, vesznek a tőzsdén, nem törődve azzal, hogy kik azok, akik benne laknak. Ugyan a nyitófilmünk az már teltházas, azonban a lakhatással kapcsolatban van még egy filmünk, aminek a címe a Mi lesz velünk, amely ugyanazt a témát dolgozza fel, mint a Kiszorítva című film, viszont Lisszabonra fókuszálva. Nagyon fontos kérdése a filmnek, hogy nem lehetne el a lakhatást egyemberi alapjognak tekinteni.
Tehát a világ számos városával foglalkoznak ezek a filmek, említi Lisszabon, de New Yorkban, igen, Hollywoodban, Berlinben, sőt az orosz, az északi sarkörön túli vidéken, Norliskben is játszódik az egyik filmjük, illetve van egy film a CERN kutatóközpontról, ezt is, mint várost tekintim, ez az alkotás?
Igen, a CERN az tulajdonképpen egy óriási intézmény, a filmben is benne van, hogy Európa és a világ egyik legnagyobb intézménye, kicsit úgy működik, mint egy föld alatti mesterséges város, ebben nyerhetünk be pillantást. Egy nagyon jó rendezői társaság rendezte, egy olasz rendezői társaság a filmet, akik egyébként már foglalkoztak Budapesten is a 8. kerülettel, még 2012-ben. Ők mutatnak egy másfél órás betekintést abban, hogy milyen az élet a CERN-be, a tudósok, akik azon dolgoznak, hogy megfejtsék a körülöttünk álló világot, ők hogyan élnek, hogyan dolgoznak együtt, és mit jelent számukra a CERN. Gyönyörű film egyébként.
Nem csak városokkal vagy építészeti problémákkal foglalkoznak, hanem az anyagokról is szólnak filmek, amelyekkel az építészek dolgoznak. Például a kövekről, bányászatról. Hát ilyen megközelítése is van ennek a fesztiválnak?
Igen, az egész fesztiválnak idén azt a mottót adtuk, hogy épületek érzelmekkel, és ilyen jellegű filmeket kerestünk. A városi kövekkel kapcsolatban van egy gyönyörű filmünk, ami a riói burkolókövekről szól, amiknek az eredete Portugáliába vezethető vissza, és ez a riói kő burkolat, ami az egész város leszedi, és mindenhol más és máshogy jelenik meg, és művészek dolgoztak rajta, olyan, mint egy óriási mozaik, olyan, mintha a városnak egy bőre lenne. Mára nagyon meghatározza a riójiak identitását, és egyfajta kapcsolódási pont neki Portugáliához.
Nem csak filmeket fognak vetíteni a filmnapokon, hanem városi sétákat is szerveznek. Erre vannak-e még jegyek, illetve merre fognak menni ezek a séták?
Igen, a városi sétákra a honlapunkon keresztül lehet regisztrálni. A séták ingyenesek, azonban a jelentkezésnél elsőbséget élveznek azok, akik azokra a filmekre vettek jegyet, amikhez a séták kapcsolódnak. Szombaton a Merre a történelemmel című drezdai filmre reflektál. Itt arról fogunk beszélni, hogy azzal, ugye, ha eltüntetünk egy épületet a városból, azzal a történelmünket is egy picit átírjuk. Még a vasárnapi sétánk az a New York-i csoda a 42. utcában filmre reflektál, ami egy nagyon boldog történet New Yorkból, egy nagyon rossz városi környéket, hogyan tett menővé és népszerűvé az, hogy egy nagyobb színész közösség költözött oda. És a sétánk pedig a budapesti Broadway-ről, a Nagymező utcáról és ennek környékéről szól, illetve arról, hogy ez hogyan alakult és milyen építészeti megjelenései vannak.
Köves Bálint építészt, a budapesti építészeti filmnapokat szervező Kék építészeti központ munkatársát hallották. Vannak vidékek címmel tart Kányádi estet hétfőn a Kaláka együttes Bogdán Zsolt kolozsvári színművész társaságában a Nemzeti Színházban. A zenés irodalmi estről Kocsonya Zoltán kérdezte Grillus Dánielt, a Kaláka együttes alapító tagját.
Az egyik legsikeresebb rendezvényünk volt a Vigadóban, májusban, Sándor bácsi születésnapján. Sándor bácsit mondok, mert mi így hívtuk, nagyon jó kapcsolatban voltunk vele, sokat léptünk föl közösen. Eleinte úgy gondoltuk még, amikor megírtuk ezt az évnap tervezetét, hogy 90. születésnapján fogjuk köszönteni, és aztán az lett belőle, hogy 90. születésnapján emlékeztünk. Hál' Istennek többször volt már lehetésünk még Székelyföldön, Kolozsváron, aztán kaptunk meghívást a Nagyváradra, és most a Nemzeti Színház meghívta a produkciót, hogy március 9-én hétfőn este játsszuk el. Zsolt az egyik legkiválóbb kolozsvári erdélyi színész, mi pedig énekelni fogjuk a verseket, ez egy ilyen szelírozott irodalmi est, nem az a fajta merev előadás, amikor a színész kiáll szavaz, mi pedig ott ülünk a helyünkben és játszunk, hanem egy kicsit megmozdul az egész, és én azt hiszem, hogy nagyon ide idézi majd Kányádi Sándor azok számára, akik ismerték, és akiket pedig nem ismerték, talán megismerik.
Azt tudjuk, hogy évek, hát, sőt, mondhatjuk azt, hogy évtizedek óta nincs Kaláka koncert Kányádi vers vagy Kányádi dal nélkül. Ilyenkor nyilván nehéz válogatni ezekből a dalokból vagy a versekből. Mégis mik lehettek a szempontok egy ilyen Kányádi est esetében?
Nyilván, hogy lehet, hogy mindenfélét játszunk. Szóval lesz itt szerelmes vers, lesz dél-amerikai ciklusából, a cím is mutatja, hogy vannak vidékek ciklusból is lesz, de azért elhangzik a Magatona, elhangzik az Elveszett követ, és ez egy nagy produkció, amit Zsolttal közösen adunk elő a Halottak napja Bécsben, ez Kányádi Sándor egyik legnagyobb verse, ez hol prózában és néhány kis zenés betéttel hangzik el.
A Kaláka együttes többször szerepelt együtt Kányádi Sándorral. Voltak olyan versek, amiket kifejezetten ajánlott is Kányádi Sándor megzenésítése, vagy talán írt is kifejezetten a zenekarnak címezve verset?
Lehet, hogy gondolt rá közben, hogy na, ezt érdemes volna elénekelni, olyanra írom, de így kifejezetten, hogy na, ezt nektek írtam, ilyet nem mondott. De az, hogy na, ez nektek való, ezt énekeljétek el, Kupli a vörös villamosról, vagy a Két nyárfa. Ezeket mind úgy kaptuk tőle, hogy nagy ajándéknak érezzük, hogy ezeket ő átjutotta, de ezt érdemes lenne nektek elénekelni. És van még egy, amikor közösen léptünk föl, nagyon gyakran ő úgy fejezte be a műsort, miután mi adtunk már egy ráadást, hogy ő még kiállt, és az egy béka búcsúztató, és kicsit ránk nézett, mint buzsikusokra, és mondta, hogy békák, hűtársaink, itt rekegők, kik énekelve vesznek levegőt. Hát ez az a vers, amit akkor ő még nem hallhatott dalban, de most el fog hangzani. Kicsit az ő emlékére is írtuk, és a Kaláka 50. évében kiadott jubileumi lemeznek is ez lett a címe, béka búcsúztató.
Grillus Dánielt, a Kaláka együttes alapító tagját hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak összefoglalót. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán és a felelős szerkesztő Débányász Gergő nevében is köszönöm figyelmüket, Nexterde Tibor vagyok.
Kulturális híreket hallottak.